Úgy gondolom, hogy nem lehet ilyen különbséget tenni, tehát hogy vannak olyan férfi szerzők, akik túlzottan érzékenyek például, és akkor az ő szövegeikre azt kellene mondjuk, hogy az női-es férfi irodalom, vagy hogy van ez. Tehát hogy ez szerintem egyszerűen az ember karakterétől függ, hogy az írásai azok mennyire lesznek női-esek, vagy sem, de hogy én nekem még eddig nem sikerült megfogni az írásban ezt a részt, hogy mi női-es. Szerintem inkább úgy tevődik fel a kérdés, hogy melyek azok a témák, amikről inkább írnak a nők, és nem írnak róla a férfiak. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikben a nők szókimondóbbak, de ez talán csak a mi irodalmunkra jellemző, tehát hogy nem tudnám ezt kiterjeszteni ugye a teljes világirodalomra például. És azt gondolom, hogy amit én írok, az sem különösebben nőies. Hogy én nem érzem annak.
De melyek ezek a női témák akár?
Különféle morális dolgok például. Hogyan viszonyulunk a házassághoz, vagy a házasságtöréshez, vagy a félrelépéshez, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amikről szerintem inkább mernek írni a nők. Talán azért, mert írni könnyebb, mint kimondani. Lehet, hogy van benne egy ilyen is, vagy hogy ott bátrabbak lehetnek. Bár ugye nyilván, hogyha valami megjelenik közlésben, akkor azt vállalni kell, tehát ez van. Vagy egyáltalán ez a test dolog, de hogy ezt se lehet így leszűkíteni, hogy akkor erről csak a nők írnak. De talán pont amiatt, hogy a nők inkább ki vannak téve, vagy jobban ki vannak téve, most már a férfiak is ki vannak egyébként ennek a nagy szépség hajszának, tehát ez őket is érinti már elég durván, de hogy a nőket még jobban, talán emiatt is lehet ez, hogy a testtel inkább foglalkozunk, vagy többet foglalkozunk.
Számomra egészen odaig nem volt kérdés, hogy létezik-e női irodalom, ameddig fel nem hívták rá figyelmemet, hogy létezik ilyen, és foglalkozzunk vele egy kicsit. Tehát én egészen odaig nem gondoltam így külön erre, hogy létezik női irodalom vagy férfi irodalom. A legjobb próbája ennek szerintem az, amikor megnézzük azokat a szövegeket, azokat a könyveket, amiket férfi írók írtak mondjuk női álnéven. Azok, amikről nem merült fel senkiben, hogy ezt esetleg nem nő írta, azok akkor egyértelműen női könyvek lennének. Akkor ezt így nem tudjuk egészen megfogni, hogy itt most mitől női. Valószínű, hogy akkor azt kizártuk, hogy nem attól, hogy nő a szerzője. Aztán megnézhetjük azt persze, hogy ők milyen témákkal foglalkoznak, de én azt gondolom, hogy ott is felmerül tulajdonképpen minden téma, ami egy regényben felmerülhet, tehát minden az élettel kapcsolatos dolog. Különösen ott érdekes ez, ahol mondjuk egy eszem első személyben beszél a szöveg, és egy férfi írta egy nő nevében, úgyhogy mondjuk tényleg nem is tudtuk, hogy egy férfi írja, és nem tudjuk elválasztani, vagyis megkülönböztetni, nem tudjuk róla megmondani, hogy ezt biztos férfi vagy nő írta. Innentől kezdve egy kicsit olyan furcsa, hogy miért szeretünk ezzel a témával foglalkozni, vagy miért létezik egyáltalán ez a fogalom, hogy női irodalom, miközben ugye, hát főleg angol száz területen van ez a női irodalom fogalom, ami tulajdonképpen egy ilyen megkülönböztetése annak a könnyed, elsősorban nőknek szánt irodalmi terméknek, vagy írói terméknek, ami segíti ez a címke, a női irodalom címke, az olvasót abban, hogyha mondjuk egy hosszabb repülőútra készül, akkor milyen könnyű olvasmányt vigyen magával, megtalálja a rózsaszín borítóval a megfelelő polcon. Tehát őt ezt eligazítja, hogy nálunk ez miért ment át egészen az olvasói közösség, sőt, hogy miért foglalkozik vele ennyit, mondjuk a kritika vagy a irodalomtörténészek miért foglalkoznak ezzel így külön, hogy női irodalom, ezt még eddig nem sikerült megfejtenem.
Én megpróbálok most erre valami választ találni, lehetséges, hogy nem lesz kielégítő, és kapcsolódik mindkettőtökhöz. Mennyit enged a közbeszéd meg a nőnek? És azt gondolom, hogy ami a közbeszéden kívül reked, és elég sok minden reked kívül a mai napig, az betüremkedhet olyan narratívákba, amit lehetséges, hogy nők többen írnak, ugyanis ők is érintettjei a közbeszédben való kívülrekedésnek. Nem azért, mert egyébként a férfi ne tudna akár hitelesen írni a szülésről vagy a meddőségről, lehetséges, hogy az is megtörténhet, hogy valaki erről tök jól ír. Mondjuk a Vörös pszichéje erre azért egy nagyon jó példa, hogy férfiként ír a nőről, a női belső testében, elméjében, lelkében zajló zaklatottságról, változásokról, de amennyiben ez felbátorodik az írásban, és éppenséggel nő a szerző, ez egy szerencsés egybeesés, ugyanakkor nem gondolom, hogy ettől egy más műfaj honosodna meg, vagy egy más kurzus honosodna meg az irodalomban. Ami még a nőt esetleg kiemelté teheti, és megint mondom, csak találgatok, mert nem szeretnék alapvetéseket megfogalmazni, tehát ami talán még az ő megszólalását kihangosíthatja, az lehet, hogy a közbeszéden való kívülrekedés egyfajta bizonytalanságot eredményez a nőben, erről ma beszélgettünk egyébként, mikor erre a beszélgetésre készültünk, és ez a bizonytalanság, ez a vergődés és szorongás, ez nagyon-nagyon szépen megírható. Tehát ki vagyok én a világban, ha az én hangom nem hallik. Ebben óhatatlanul a hangom, azt ugye a testem képzi, a hangom női hang, egyébként az életben, de az írásban ennek nincs hangja, tehát ugye nincsenek amplitudok, frekvenciák, amik ezt érzékeltetnék. Ilyen szempontból talán lehet kategorizálni, de még egyszer tőlem távol álljon, hogy akár kurzusként, akár műfaj besorolásként, akár mozgalomként, akár irodalmi tendenciaként ezt meghatározhatónak tartsam.
De lám-lám csak valahogy a szakma ezt kidolgozta, hogy női irodalom, ki tudja miért, Umberto Eco példája is. Nem zavar néha ez benneteket, hogy van egy ilyen idézőjeles bélyegzés, vagy ilyen elkülönítés, hogy nő?
De még mennyire? Tehát ettől a témától általában falra szoktam mászni. De pont ezért, amiket Kinga is mond, meg amiket Natália is mondott, hogy az jött át, ami nem kellett volna átjöjjön. Tehát, hogy ami valóban létezik, ez a fajta lektűr, vagy minek nevezzük, amire ugye azt lehet mondani, hogy mit tudom én, női irodalom. Én már azt is kicsit lealacsonyítónak találom egyébként, tehát, hogy azt én ugye az olvasóra bíznám, hogy akkor ő majd döntse el, hogy lektűrt akar-e olvasni, vagy valami nehezebbet, és nem tennék még ilyen címkét sem. Eleve bajom van a bélyegekkel, és ezzel a női irodalom megfogalmazással az a problémám, hogy úgy érzem, hogy pejoratív. Szerencsés volt a mai találkozás, mert hogy három nő beszélgetett erről a témáról, de azért megtörténik az, hogy a moderátor akaratán kívül, tehát hogy nem akar ő egyáltalán sértegetni vagy valami, de valahogy mégis úgy teszi fel a kérdéseket, tehát számtalanszor voltam én ilyen helyzetben, de biztos, hogy a többiek is.
Főleg a férfi a moderátor?
Igen, de mondom, tehát hogy ezek nem tudatos dolgok, tehát hogy ő nem sértegetni akar, de mégis kételyt érzek, tehát ugye itt most mind prózaírók vagyunk, biztos, hogy ti is bele ütköztetek ebbe, pályátok elején, vagy én legalábbis azért találkoztam ezzel a dologgal, hogy ó, nő és prózát ír, tehát a próza az egy ilyen férfi műfaj. Találkoztam ezzel a szakmán belül, és ilyen mély csodálkozás volt, hogy akkor ez hogy, hát a nők azok csak verseket írnak, nem? Persze ezek már elavult dolgok, és nyilván, hogy túl vagyunk ezen valamilyen szinten, de még nem teljesen. És emiatt zavaró ez, hogyha ez a női irodalom, ez egy ilyen kis vicces dolog lenne, mit tudom én, tehát hogy most már csak ilyen vicc szintjén működne, akkor lehet, hogy nem zavarna, de ameddig ez így néz ki, addig bélyeg és idegesít valóban. Mert azt érzem, hogy határt von köztem, és tehát mintha mi egy külön szigeten élnénk, és ott írogatnánk a hülyeségeinket, mi nők. Tehát ezt érzem időnként, és ezért zavar.
Az, hogy zavar, sőt, néha egyszerűen megbotránkoztat, hogy még mindig itt tartunk, hogy különbséget teszünk, egészen úgy hangzik, mintha férfiak kiváltsága lenne, amit egyébként nem bélyegzünk fel férfi irodalomnak. Nem mondjuk azt, hogy és a férfiak csoportján belül sem kategorizáljuk, hogy vannak a szakállasok és a kopaszok. Nekem ez a női irodalom ez így hangzik, hogy ez most lassan várom az egyéb kategorizációkat is azon belül.
Nekem még az jutott eszembe, hogy így a szakmai részről kevésbé zavar, mert ott azért én érzem, hogy nagyon törekednek arra, hogy ezek ne legyenek se megbélyegzőek, se kellemetlenek a szerzők számára. Itt egy nagyon elhibázott dolognak azt gondolom, hogy átment az olvasói közbeszédbe, tehát hogy az olvasók fejében, akiknek ugye ez nem a munkájuk, tényleg tetők az élvezetért olvasnak, van egy ilyen zavar, egy kalap alá került az összes tényleg ponyvával, lektűrrel, mit tudom én, mivel az összes női szerző szinte. Tehát én ezt látom, ha az olvasók véleményeit figyelem. Tehát, hogy ők egyáltalán nem tudnak különbséget, nem is dolguk egyébként. Van ennek azért egy jó oldala is, hogy mondjak ilyet is, az, hogy például a címkézés alapvetően olyan rossz dolognak tűnik, de közben megvan az az előnye, mint is vezetőszál elvezeti az olvasót a könyvhöz. És akkor előfordulhatnak, biztos ők vannak kevesebben, vagy ez a ritkább, de azért előfordulhatnak és elő is fordulnak olyan esetek, amikor egy olvasó így talál rá egy könyvre, hogy női irodalomként fut bele valahol, és rájön, hogy jé, hát van másmilyen is, nem csak az, amit eddig én olvastam, az egy kaptafára írott ponyvarugóra járó lektűrök, hanem létezik másfajta irodalom is, amit nők állítanak elő, mert eddig ő azt gondolta, hogy egyébként a komoly irodalmat csak férfiak csinálhatják, tehát hogy ennek megvan egy ilyen jó oldala is részben.
Prózát írunk mind a hárman, főleg sokat foglalkozunk ezzel a témával, ami a test. Illetve, hogy adja magát, vagy nekem legalábbis ez normális. Kinga még ennél alaposabban is foglalkozott vele, nem? Tehát, hogy neked az első köteted is már e körül forog, meg mindig.
Sőt, nekem egyébként a szakdolgozatom és disszertációm is, hát ami még nem készült el, de mindjárt. Első körben a test az Olasz Barokk Színházban, és ott ilyen testábrázolásokat kutattam, és most meg az ilyen monster elmélettel, vagy szörnyelmélettel foglalkozom a test torzulása és a befogadás torzulásaival határesetekben. De a mai beszélgetésben én különösen örülök annak, hogy mi így kitágított kinyitottuk az írás kereteit, az írás állapotára, tehát a privát testet is behoztuk, és hogy bejött Natáliának egyébként az orvos, vagy a testnek a tudományos vizsgálata, szerintem tágult az a diskurzus, amire egyébként azt hiszem a szervezők ezt ráhúzták volna, mert megjelent a testnek nagyon sok vetülete, a társadalmi test, a testromlás, a beteg test, egészséges test, a gender, a szexus, a hatalom, a test mint térkép, egy csomó minden megjelent a mai beszélgetésben, teljesen spontánul, azt hiszem, hogy mi magunk alkalmatlanok vagyunk arra, hogy letszövekeljünk ilyen narratíva mellett.
Igen, mert hogy az volt a beszélgetés pontos címe, hogy a női test az irodalomban, és akkor így elgondolkodtam utána, hogy vajon létezhetne, el tudunk-e képzelni egy olyan beszélgetést, hogy a férfi test az irodalomban, és meghívnak három férfi szerzőt, hogy beszélgessenek a férfi testről az irodalomban. Ezt úgy, ugye, hogy nevetünk rajta, tehát hogy ez egy olyan kicsit nehezen elképzelhető.
De különben egész nyugodtan, mert ez is lenne, pont egy olyan külön választott, kiragadott dolog, mint a női irodalom.
A Jossza megcsinálta ugye a Don Rigobertóban az napokra bontott ilyen rituális orrszőr, fülszőr, stb. Kivágat, tehát a teljes férfi testnek a felcicomázása. Ugyanakkor meg, hogy kicsit kívülebb merészkedünk a nyugat-európai irodalmon, sőt, egészen a bibliai szövegeket vesszük, akkor ott a férfi testnek a felcicomázása az Istennel való szövetségre lépésnek az egyik alaptézise. Ebből mind hiányzik a nő, mert a nő a férfin keresztül kerül közel Istenhez, amikor házasságban lép, a régi szövegeket vizsgálva. Na most, hogyha meghívok három kortárs férfit, aki mondja el, hogy egyébként hogy vágja a lábujjkörmeit, akkor tényleg banalitásba fullad az egész, és az a banális, hogy a miénk meg nem fulladt abban, mert ez jaj, valami kuriózum volt. És azt hiszem, hogy itt vannak a nagy felkiáltó jelek, hogy még mindig, mint valami bazári majmok, attól vagyunk érdekesek, hogy erről tudunk nyilvánosan beszélni.
A beszélgetés során is említettem, hogy én nagyon hiányolom az oktatásból is azt, hogy a testről nagyon-nagyon keveset tanítanak a gyerekeknek. Én azt elismerem, hogy lehetséges, hogy ez a szülők dolga lenne, de lehet, hogy vannak generációk, akik erről nem képesek beszélni, és ez rengeteg problémához vezet. Tehát, hogy az ember nem ismeri a saját testét, és ez egy tény, hogy kamaszok, akik talán már szexuális életet is élnek, de tulajdonképpen nem tudják, hogy működik a saját testük.
Hát és nem tudják megnevezni a saját testüket. De ugye beszéltünk ezekről a deszexualizáló otthoni diskurzusokról, amikor a férfi nemi szerve simán rámondják, hogy pisilő, miközben hát az nem csak az. És akkor ugye elképzelem, hogy az a férfi meg mit kezd a testével, tehát hogy talán őt kéne megkérdezni a férfi testről az irodalomban. Borzalmasan banális ez a diskurzus a mai napig, tényleg, én ezt gondolom.
Na most erről nektek kellett beszélgetnetek itt ma, de ti érzitek azt, hogy ti másképp viszonyultok az írásaitokban a női testhez, vagy bármilyen más testhez? Hogy így külön lehet ezt így ragadni?
Én a szereplőim testéhez viszonyulok valahogyan abban. Lehet, hogy van lenyomata a saját biológiámnak, alapvetően azt gondolom, hogy nincsen, de mégiscsak azt gondolom, hogy a szereplők testéről beszélek, és hát az ilyen meg olyan is. És egyébként meg minden egyes test nemtől függetlenül képes az ellenkező nemnek a különböző biológiai funkcióit időnként az egy reprodukción kívül produkálni, hogy még ebből a szempontból is ilyen gendersemlegesnek gondolom, miközben persze, mondom, ahogyan én viszonyolok hozzá, az más dolog, hogy mifelé manipulálom vagy terelem az olvasót.
Neked az is érdekes, hogy miközben hárman beszélgettünk róla, mind a hárman szerint nem egészen másképpen foglalkozunk a testtel, tehát ezért is olyan furcsa, hogy egy témára próbáljuk ezt leszűkíteni. Nem is tudtunk, végül aztán arra jutottunk, hogy nem tudunk erről így beszélni, hogy a női test, minimum onnan indulunk, hogy a test mint olyan, és hogy viszonyulunk hozzá. Hát nyilván háromféleképpen, és ez azt hiszem, hogy így van rendben.
Mi társadalmunk problémája, hogy ennyire külön választotta most ezeket a dolgokat? Szerintetek ezt hogyan lehet vajon levetkőzni? Ti tudjátok azt is például, hogy férfi író kollégáitok ezt hogyan nézik, hogy női irodalom?
A kollégáink azok nem. Szerintem nem foglalkoznak ezzel.
Jó, tehát, hogy szövegeket várnak tőlünk, igen. Szerintem. Nincs ilyen, hogy jaj, most akkor ez a cseresznye a habon, hogy még nő is. Tehát szerencsére ez, én legalábbis amikor már bekerültem az irodalmi közéletbe, vagy az irodalmi szcénára, akkor ez már nem volt. Tehát mondom, irodalmon belül ez nem volt kérdés.
Igen, tehát amit én említettem itt előbb a női irodalom kapcsán, az nyilván nem a szaktársakra vonatkozott, vagy a szakmára vonatkozott, hanem más. Egyébként, tehát hogy nem szoktam ezen ugye elgondolkodni, hogy most a testről fogok írni, hanem az egyszerűen, tehát ugye erről is beszélgettünk ma, hogy egységet alkot-e a test és a lélek, vagy nem, és hogy akkor ez hogy működik. Na, ez foglalkoztat, és akkor emiatt nyilván, hogy a test is bekerül. Meg hát szeretem a testet, a sajátomat is, a szeretőm testét, tehát a szüleimét, tehát hogy van egy viszonyom a testtel, és örülök neki, hogy van, nem volt mindig, és nem volt egyszerű, és ide is el kellett jutni. És úgy gondolom, hogy talán, ha én ezt leírom, akkor esetleg másnak is nem, hogy utat mutathat, hanem ráérezhet, hogy talán nem is olyan szőnyeg alá seprendő dolog a testünk.
Meg hát furcsa is, mert írnotok kell róla úgy, ahogy a képzőművészet megmutatja, a film is megmutatja, hát
nem
tehát.
Nem kötelező erről írni. Vannak olyan könyvek, ahol mondjuk ez úgy nem kerül elő. Ugye a sejtetésről is szó volt ma, vagy nem tudom, de hogy ez nem kötelező. Egyszerűen vannak témák, vagy vannak dolgok, amik előhozzák, és muszáj, tehát hogy nem lehet test nélkül.
Számomra, hogyha egyáltalán érdekes a test, mint kurzus egy kortárs szövegben, akkor pontosan ez az átjárás a lélek, tudat és test. Mint a két külön disziplina lenne, vagy két külön dimenzió, és mégis egyikkel a másikat nagyon jól lehet kihangosítani, vagy markírozni. Számomra legalábbis a test mindig, mint metafora van jelen. Tehát soha nem azért, ha egy nemi aktust leírok, azt soha nem azért írom le, tehát sem pornográfia, sem erotikus célzattal, hanem egész egyszerűen azért, mert az valaminek az eszköze, mert az számomra a legrelevánsabban hordozza azt, amit egyébként mondjuk tájleírásban 80 oldalon keresztül mutatnák meg, adott esetben egy térségről, mert az elfolytás terepe tud lenni, mert a kilengés terepe tud lenni, mert az egyenlőtlenség terepe tud lenni, a hatalom terepe tud lenni, tehát hogy soha nem elsődlegesként gondolok a testre.